Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
Jó napot kívánok, Selmes János vagyok. Ez az második olyan szolidaritás, ami már a kormányváltást követi, úgyhogy kicsit ennek a szellemében is beszélgetek majd a SZEF elnökével arról, hogy most, hogy más kormány, más állam lesz majd, ami alatt ugyebár nagyon sokan dolgoznak, ez milyen változásokat hozhat együttműködésben, bérekben, egyeztetésben, struktúrákban, ezt is megbeszéljük majd a műsor első felében. Aztán kijöttek a tavalyi adatok a munkahelyi balesetekről, több mint 20 ezeret regisztráltak, 65 halálos kimenetelű volt, változhat-e ez a helyzet, ezt is megbeszéljük majd, ahogy beszélgetünk majd mindenkivel a közelgő majálisokról. Tartsanak velünk!
Szolidaritás.
És hogyha tehetik, akkor adják nekünk az adójuk 1%-át, a Szabadsávért Alapítvány várja a felajánlásaikat, ezt nagyon szépen köszönjük. Csóti Csabának, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökének pedig köszönöm szépen, hogy eljött. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire vagy optimista a tekintetben, hogy ez az új állam, meg ez az új kormány, ez másfajta hozzáállást mutat majd, nem feltétlenül csak a dolgozókhoz, de akár hozzájuk is, de az érdekképviseletekhez, tehát hozzátok.
Hát én külön választanám a kettőt, tehát ugye a dolgozó az magyar állampolgár, én nagyon remélem, hogy kiszámíthatóbb hozzáállást mutat a kormányzat, meg hát ugye ezt ígérik, miért ne bíznánk akkor ebbe. A szakszervezetekhez, mint intézményi struktúrához, ez ugye nem annyira, hát lehet rá mondani ilyen igent, meg nemet, meg ilyen lelkesedőt, de azért én amúgy is jobb szeretek hosszabb mondatokba beszélni, szóval hadd mondjam hosszabban. Tehát ugye azért a szakszervezetek esetében arról van szó, hogy amikor egy olyan szakszervezet, vagy szakszervezeti szövetség, ahol az állam a munkáltató, ahogy ugye te is céloztál rá, valamilyen tárgyalást végez, akciót csinál, akkor három olyan feltételnek kell teljesülnie, ami egyáltalán lehetőség teremt arra, hogy a munkavállalói érdekeket azt valamilyen módon lehessen képviselni. Az egyik a jogi keretnek, rendszernek a léte. A másik az ugye a kiszámítható partner, a harmadik pedig a kiszámítható partnernek a partnerként való viselkedése. Ugye az elmúlt 16 évben ebből a háromból egy teljesült. Tehát a jogi keretrendszer fenn volt, és igazából ez ugye most is fennáll. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az a politikai oldalnak a döntésének a függvénye, hogy mennyire fog a keretrendszeren belül kiszámítható partnerként viselkedni, és mennyire tekinti partnernek az állami területen dolgozó szakszervezeteket, és annak a konfederációját, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumát. Azért mondom ugye így, mert azért a versenyszférában nem az állam és a kormányzat az elsődleges partner, nem ott dőlnek el a fontos dolgok, hát mint a hallgatók is látják át a mindennapi hírekbe, ugye az állami alkalmazottak esetében azért a mindenkori kormány az. Én azt gondolom, hogy az elhangzott nyilatkozatok a Tisza párt programja alapján erre azért van esély, az egyértelműen látszik, de hát én azt gondolom, hogy ezzel azért, aki közélettel foglalkozik, tisztában van, hogy ugye mivel a Tisza párt nem baloldali pártként határozza meg magát, ezért nem lehet megtalálni a programjában sem külön a szakszervezetekkel vagy a szociális párbeszéddel kapcsolatos elemeket. A civil kategóriában vannak egyébként én azt gondolom, hogy biztató megjegyzések, és hát a jövendő miniszterelnök által elhangzott megjegyzések is biztatók. Ezen a keretrendszeren belül én természetesen optimista vagyok.
Ugye meg kell alakulnia, hogy majd az új kormánynak kell lennie egy miniszternek, egy államtitkárnak, akinek majd az lesz a dolga, hogy az ilyen beszélgetéseket, egyeztetéseket lefolytassa, de amire te utaltál, a jogi keretek az azt jelenti, hogy megvannak erre a jogszabályok, a testületek, ahova tulajdonképpen csak oda kell ültetni az új embereket, és hogyha akarnak, akkor le tudnak ülni veletek tárgyalni.
Természetesen, tehát ezeket nem számolták fel, én ezt annak idején is elmondtam, elég sok mindenre idézőjelbetéve panaszkodtam én ebbe a műsorba, de ugye ez soha nem, sőt, pontosan azt kértem számon, hogy ugye ezeket működtetni kell valódi tartalommal. Létezik a közszférában foglalkoztatottak esetében két érdekegyeztető fórum, az országos érdekegyeztető tanács és a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsa. Ezek meg főleg az utóbbi meglehetősen alacsony hatásfokon működtek, sőt olyan évünk is volt, amikor effektíve nem került egyik sem összehívásra. Én azt gondolom, és arra számítok, hogy amint meg lesz ennek a felelőse az újonnan felálló kormányzati struktúrában, eddig ugye ennek a felelőssége az nem mennék bele, mert hosszú megoszlott a miniszterelnökségért felelős minisztérium, és a mindenkori munkaerőpiacért, ugye sokszor több név volt, munkaerőpiacért felelős minisztériumnál, meg kell nézni, hogy ez hova itt. Ez a konföderációs szín, de hát ugye vannak külön ágazatok, a pedagógusok, a egészségügyben dolgozók, szociális ágazat, kulturális, közművelődés, köztisztviselők, kormánytisztviselők, stb. Ezeknek ugye mind a mi szövetségünkben külön ágazati szakszervezetük van, és ezeknek az ágazatoknak is létezik a jogrendben mindegyiknek egyébként érdekegyeztető fóruma és tanácsa, ahol a jogszabály az összehívásnak a gyakoriságát is tartalmazza, ott azért többségében összehívásra került, de hogy hazabeszéljek az én eredeti szakmámhoz, a kulturális ágazati érdekegyeztető tanácsot, azt például most június 2-án lesz, hogy 10 éve nem hívták össze. Tehát ott például azt tudom mondani az új kormánynak, az egy nagy előrelépés lenne, hogyha ezt összehívnák. Egyébként is én azt várom, hogy amint feláll a kormányzati struktúra és sikerül ezen a nemzetinek nevezett konfederációs szinten beszélni, akkor azt ki fogjuk fejteni, hogy nagyon fontos lenne minden ágazatnak a saját jelenleg is létező jogszabállyal körülbelül ez a fórumán belül elkezdeni az egyeztetést a szakszervezetekkel.
Lesz a parlamentnek egy ilyen bizottsága, aminek a feladata elvileg a társadalomnak a bevonása lesz, akár a döntéshozatalban, legalábbis a Tisza párt lendő frakcióvezetője azt mondta talán tegnap előtt, hogy oda vár majd érdekképviseleteket, állampolgárokat, civileket, tehát magyarán titeket, illetve Magyar Péter azt is mondta, hogy majd az alelnöke, Radnai Márk felel azért, nem feltétlenül miniszterként, megint csak, hogy a társadalmat bevonják a döntésekbe. Nyilván ez ma egy üzenet, és ennek a megvalósulása az persze kérdéses, de hogy nem tudom, hogy az mennyire lenne számotokra szokatlan, hogyha mondjuk például, csak mondok egy ilyen izgalmas példát, a munkatörvénykönyvének a várható módosításainál ti ott lennétek egy parlamenti bizottságban, és így előadhatnátok a gondolataitokat erről aztán majd szavazó képviselőknek. Mert ez az ígéret végül is ezt is jelenti.
Igen, ugye az utolsó fél mondatod jelzi is azt, ami nekünk a problémánk. Nem ezzel, mert természetesen szívesen vesszük, hogyha adott esetben egy parlamenti bizottságnál kifejthetjük a véleményünket a közszférában dolgozó munkavállalók keretrendszereivel kapcsolatban, vagy akár a munkatörvénykönyvével, ami ugye a teljes munkavállalói részt jelenti. De azt kell, hogy mondjam, és én azt gondolom, és azt remélem, hogy ezzel azért a Tisza pártnak a kormányalakításon munkálkodó munkatársai is tisztában vannak. Tehát azért a szakszervezeteknek és a munkaadói szervezeteknek a politikai hatalommal és a politikai hatalom részeként való egyeztetése, ez egy általános nemzetközi szerződésekben lefektetett rendszer. És ennek a nemzetközi szerződésekben lefektetett rendszernek van egyébként úgynevezett európai lába, tehát az Európai Uniónak igen komoly belső szociális párbeszéd bizottságai és szintjei vannak, nem mondanám ezt végig. És ugye a magyar jelenlegi egyeztetési rendszer, amiről beszéltem, az is ehhez igazodik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha a jó szándékkal megalakuló parlamenti bizottságban a civilek és a szakszervezetek elmondhatják a véleményüket, ez nyilván mind esetben egy pozitív üzenet, és ezzel nyilván élni is kívánunk. De ez nem tudja helyettesíteni azokat az intézményes kereteket, amiről az előbb beszéltem, ahol nem arról van szó, hogy meghallgatjuk a képviselőket és elmondjuk a véleményünket, hiszen ebbe az irányba kívánta eltolni az elmúlt 16 év Fidesz kormányzat, pontosan egyébként az intézményes érdekegyeztetés, nem arról van szó, hogy szabályozott keretek között kormányzati és munkavállalói és munkaadói felvetésre előterjesztéseket tárgyalunk végig. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt például ebbe a bizottságba egy ilyen társadalmasítási folyamat keretében többfajta civil szervezetet bejelentkezés alapján bevonnak, amit senki nem ellenez, előtte példának okáért mondjuk a közalkalmazotti jogállási törvény módosításáról egyébként jogszabály szerint is az országos közszervezeti érdekezett tanácsban kell egyeztetni. egyeztetni. Nyilván ezeket a jogi kereteket is lehet változtatni, és ebben is partnerek vagyunk, sőt, ágazataink részéről van is erre igény, de maga az, hogy a munkavállalók, a munkaadók és a mindenkori kormány az egy külön jogszabályokban meghatározott módszertan szerint egyeztet és alakít ki egy közös álláspontot, ezt nem váltja ki a civil szervezetekre jellemző társadalmasítás.
Az a kérdés még ennek kapcsán, hogy akár a SZEF-nek, de akár a ti tagszervezeteiteknek mekkora igénye van arra, hogy egyébként adott esetben a törvényalkotásnak minden folyamatába bekapcsolódjon, és mondjuk mennyire vannak kész adott esetben akár törvényjavaslatok a ti fejetekben, mert azért itt eltelt 16 év, a problémáknak egy jelentős része azt hiszem ismert, nyilván azt nem tudjuk még, hogy a új kormány ebből mit lát problémának, vagy milyen változtatásokra készül egészen pontosan, de hogyha erre sor kerül, akár a kormányalakítás után hamar, hogy ti tudtok találkozni, akkor oda tudtok állni egy ilyen paks, amit a tömeggel? Vagy erre ez gondoltunk?
Változó, ez ágazatonként változik. Van egyébként, Bonma volt egy ilyen egyeztetésem az egyik ágazati szakszervezetünkkel. Van olyan szakszervezet, akinek ha nem is konkrét törvénycsomag, mert a kodifikációra vannak egyébként olyan szakemberek, akik ezt elvégzik az államigazgatásban, ezek a kollégák egyébként a szakszervezeti tagok akkor amúgy nálunk vannak. De most ugye ebből az is következik, hogy a képesség megvan, és az elképzelések is megvannak erre vonatkozóan, de muszáj hangsúlyoznom, hogy ennek a terepe az a bizonyos háromoldalú szociális párbeszéd, ami Európai Uniós elvárás, az úgynevezett nemzetközi, mondjuk így, hogy világ, ebben nem mennék bele elvárás, ezeket Magyarország, ezeket a kötelezettségeket vállalta, hogy háromoldalú tripartit érdekegyeztetésben tárgyal mindig a dolgozókat érintő kérdésekről. Ezt nem lehet kiváltani civil módon való egyeztetéssel, meg lehet reformálni a jelenlegi rendszert, de reformálni is csak a jelenlegi rendszer kezeletei között kell elindulni, és ebben minden tagszervezetünk, én azt gondolom, nagyon lelkes, nagyon elkötelezett, és gondolataik, elképzeléseik vannak, ezt merem állítani mindenkiről a minden szervezetünkről. A konföderáció, amit ugye én vezetek a tagszervezeteken kívül, az ugye annyiban más, hogy ez a keretrendszert kellene, hogy meghatározza, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a konföderáció részéről valóban azt várjuk, hogy létrejöjjön a kormányzati struktúra, és megtaláljuk azt a szemét, akit hivatalból ezügyben megkereshetünk. Az ágazatoknál ugye mindenki a szakmáról beszél, és a szakma keretén belül a foglalkoztatási körülményekről.
Vagy lehet oktatási minisztérium.
Nyilván, így van. A konföderáció esetében az általános, tehát az előbb említetted a munkatörvénykönyvét. A munkatörvénykönyve az minden munkavállalót, ami engedélyt is érinti, és vannak az ágazati jogszabályok, keretrendszerek, ott lép be. Ott azért nekünk muszáj megvárni a miniszteriális, tehát legalább egy miniszternevet, ha az államtitkári szintet nem is tudjuk, kell majd tudnunk, akinek címezhetjük, hogy felvegyük vele a kapcsolatot. Ez egy intézményes rendszer, ezt sokszor elmondtam. Ugye a szakszervezetekről mindenkinek így a május 1 kapcsán különösen valamilyen forradalmi hagyomány jut eszébe. Ez valóban megvan, és ezt ápoljuk is, de ez körülbelül olyasmi, hogy ugye a 48-49-es szabadságharcra is nagy örömmel emlékezik a nemzet március 15-én, de mégsem rohangászunk huszárzubbonyban föl alá az utcán minden nap. Hát ugye a szakszervezetek is ugye egyfajta ilyen forradalmi hagyomány örökösei, de hát jelen pillanatban nem forradalmat szoktunk csinálni. Ez egy intézményes rendszer, amit igen jól lehet működtetni, ha megvan a politikai szándék a mindenkori állam részéről.
Azt hiszem azt, hogy az érdekegyeztetés formája változzon meg, vagy legalább jöjjön létre, az egy olyan változás, amit szerintem ki tudok így mondani most így együtt azután a beszélgetés után, hogy ezt szeretnétek a következő kormányzattól, hogy mit tudsz még mondani, és most a béreket még hagyjuk, már arra majd utána kitérünk, amit ilyen nagyon gyorsan meg tudsz nevezni, akár egy törvényt, akár bármit, ami eddig gyakorlat volt az állam és az államnak dolgozók viszonyában, amit nagyon gyorsan, nagyon szeretnél, akár te személyesen, hogyha megváltozna.
Hát nagyon gyorsan általában én nem szeretnék semmit, mert nem abban a székben ülök, ahol gyorsan kell dolgokról csinálni, mert az sose jó, de nyilván vannak nekem is elképzeléseim. Azért azt elmondanánk, hogy ugye a szövetségünk, mert megindult az a folyamat, ahol kialakítjuk a hivatalos álláspontunkat, ugye hát ez legkésőbb május 15-én a kongresszusunkon meg fog történni, de addig is testületekben tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Tegnap indult ez egy vitaindító anyag elkészítésével, tehát akkor lesz hivatalos SZEF álláspont. De ha mindenképpen olyasmit keres, keresünk, ami mondjuk így politikai szempontból is jó üzenet. Én azt gondolom, hogy egy olyan kérdést érdemes talán előhozni, amit gyorsan meg lehet változtatni, ami egyébként nem csak a közszférában dolgozókat érinti. Erről mi ugye együttműködtünk ez ügyben, meg együttműködünk jelenleg is a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel. Ez pedig ugye a munkavállalói véleménynyilvánításnak a szabadsága, amely az állam által működtetett intézmények esetében azt kell, hogy mondjam, hogy politikai jó indulattal megváltoztatható. Itt gondolok elsősorban a nagyon rigorózus és szigorú etikai kódexekre.
Ez alapvetően, azok... bocsánat, ez engem is érint.
Igen, ezért mondtam, hogy ez mindenkit érint, de amennyiben az állam a munkavállalók felé a szabadságot szeretné megjeleníteni, az elmúlt 16 évben irracionális. Tehát ugye, de téged ez annyiban érint, hogy nem véd téged eléggé ez ügyben a munkatörvénykönyvben.
Annyiban érint, most én arra gondoltam, hogy nem tudom megkérdezni a dolgozót, hogy mi a baja, mert a dolgozó nem nyilatkozhat.
Ja, hogy mint újságírót, nem mint
személyt. Erre gondoltam,
hát, igen. Igen, tehát de hogyha most, én most mint munkavállalót néztelek, ugye? Tehát ez ugye a munkavállalat abban érinti. A közszférában dolgozókat ez sokkal erőteljesebben érinti, mert különböző ilyen, nem tudok más mondani, trükkökkel, és erre mondtam, ezek a varázsszók, integritásvédelem, etikai kódex, viseltetési magatartásforma, ezek olyan dolgok kerültek be a rendszerbe, amiket valójában nem feltétlenül jogszabály rögzít, és ezzel lehetne egyetleníteni, és hát van nekünk a közszférában azért emellé mondanék egy nagy fájdalmunk, amit meg lehet oldani gyorsan, de azért jobb lenne, ha beszélnének velünk erről korábban. 2024. január 1-től a közszférás szakszervezetek munkavállalóitól a munkáltató nem vonhatja le a tagdíjat, és nem unalhatja a szakszervezetnek. Hát ezt azért elég gyorsan meg lehet változtatni, és ez nagyban segíteni azt, hogy ezek az alapvetően demokratikus szervezetek normálisan tudjanak szerveződni, és ne adminisztratív munkával töltsük az időnket.
Ugye ez az előző kormánytól ez egy direkt szemétkedés volt nagyjából, tehát ugye ez erre mondhatja azt a politika, hogy én nem akarok szemétkedni. Valamit nem mondtál, de én azért szóba hoznám, bár egyébként a dolgozók véleménynyilvánításához azért a sztrájkjog hozzátartozik, ami leginkább az állami dolgozók esetében van egyébként nagyon leszűkítve ebben. Persze megint csak, ugye úgy kéne megváltoztatnia ezt a új kormánynak, hogy ezzel lehetővé tenni azt, hogy ellene tüntessenek, vagy sztrájkoljanak majd később a dolgozók, ami egy izgalmas politikai döntés, de nyilván ez a ti igényeiteket nem befolyásolja.
Igen, most a sztrájkjogot nem véletlenül említettem, ugye nálam jóval felkészült ebbsőt, tehát Magyarországon a téma szakértője Berki Erzsébet, aki egyszer ugye azt mondta, hogy olyan helyzet állt elő az elégséges szolgáltatás biztosítása miatt a bíróság és egyéb jogrendszerben, hogy legjobb lenne, hogyha az egész elégséges szolgáltatás követelményt kivezetnék. Lehet, hogy Erzsi ennél alaposabban fogalmazott, mert ő szakember, én meg nem, de körülbelül ezt jelentette. Na most egy ilyen igénnyel én felléphetek, de azért, mivel én nem kutató vagyok, hanem ennek a szövetségnek az elnöke, ami egy politikusi tevékenység, azzal azért tisztában vagyok, hogy egy ilyen lépés nagyon sokfajta érdeket sért, ezért nem véletlenül nem mondtam be,
hogy ezzel gyorsan tudnának. Az enyémet, mint utazó, az enyémet, mint beteg a kórházban, tehát hogy sorolhatnám, hogy én miért ijednék meg adott esetben.
Meg a menedzsment, azt kell, hogy mondjam, hogy hát bármilyen kegyetlen hangzik, én nem rád lennék tekintettel ennek kapcsán, amikor nem beszélek, hanem hát itt munkaadói szervezetekről van szó, menedzsmentekről van szó, és nem sok minden másról. Ez azért nagyon keményen belenyúl a foglalkoztatási rendszerbe, és nyilván mi szeretnénk ezen változtatni, de hogy én mondjuk ezt mondanám az első olyan lépésnek, amit így idézőjelbe téve ajándékként kaphatnánk, hát ha így van, az elsősorban fogok tapsolni örömömbe. De ebben azért nem hiszek, míg a véleménynyilvánítás szabadságának az elősegítésében, az állami szférába különösen, illetve ennek a tagdíjnak, ezt azért azt gondolom valóban gyorsan meg lehet csinálni.
Egyébként itt a véleménynyilvánításról kicsit eszembe jutott az, amiről itt, és ez persze versenyszféra is, de alapvetően abban is lehetne talán egy változás, hogy a dolgozók és a munkaadói különböző jogvitáiban kinek áll a zászló, és hogyha mondjuk éppen akár a dolgozónak, akár a zászló, azt a zászlót azt hány évi pereskedés után tudja így tényleg maga felé fordítani. Erről nagyon sokat beszélgettünk, ez nem titeket érint akkumulátorgyár kapcsán, megmérgezik a dolgozót, dolgozó már rég itt se lakik, mire a bíróság esetleg megállapítja, hogy ő tényleg azért lett beteg 10 év múlva, mert Van erről valami gondolatod?
Hogyne, van ilyen nálunk is, de a műsor elején azt mondtad, hogy ez ügyben beszélgetni fogtok a következő
interjúban. Igen, ez igaz.
Kovács László barátunkkal, úgyhogy azt gondolom, hogy van. Egyébként léteznek ilyen problémák, amit említettél, az akugyár kapcsán a közszférában is. Itt elsősorban, tehát van, ahol veszélyes kitettség, de elsősorban különböző pszichoszociális kockázatok, és ezeknek a helyzeteknek a meg nem oldása, ami előjön, csak nyilván ez kevésbé jelenik meg úgy a mindennapi kommunikációban, mert ez mindenki számára egyértelmű, hogyha valakit megmérgezett a lakugyár, akkor ott valami történt. De persze ugyanúgy, tehát ilyen értelemben egyébként munkavállaló és munkavállaló között nincsen különbség sehol a világon. Teljesen mindegy, hogy egy társadalmi szempontból elitistának tartott, nem tudom én, multinacionális cég középvezetője vagy, vagy a bányában dolgozol, a kiszolgáltatottság helyzete az mindenhol adott. Mértéke az változik.
Megígértem, hogy kérdezlek majd bérekről, és nyilván az állami szférában még mindig nagyon sok helyen lenne mit rendbe tenni. Bizonyos területeken egyébként ez elkezdődött az elmúlt években, talán azt is a korrektség kedvéért hozzátehetjük. Itt mennyire vannak pozitív reményeid, figyelembe véve, hát mint a államkasszát, mint egyébként a Tiszapártnak a korábbi ígéreteit, lehet-e itt reménykedni abban, hogy adott esetben bizonyos ágazatokban jelentős mértékű bérfejlesztések jöhetnek
szerint. Hát én hadd kezdjem azzal, hadd kapaszkodjak abba a fél mondatodban, amit mondtál, hogy elkezdődött a rendbetétele, egyetlen közszférás ágazatban sem kezdődött el a bérhelyzet rendbetétele, mert hogy pontosan azért voltak kétszámjegyű béremelési akciók, és én ezt ebben a műsorban sokszor elmondtam az elmúlt években, mert hogy nem rendszerszerűen, nem a közszférás munkavállalók szervezeteit partnernek tekintve történtek a bérrendezések, és most a Tiszapárt azt a helyzetet örökli meg, hogy a megversenyeztetett ágazatok egyikében történt béremelés, mit tudom én, 20%-kal, 25%-kal, a másikkal mondjuk 11%-kal, a harmadikban meg semmivel, és helyben topog a bér. Ugye ez egy rendkívül bonyolult dolog, ez a szétvert bérstruktúrából adódik. Én az eddigi nyilatkozatok és a Tiszapárt által megjelenített politikai kommunikáció, vagy akár a program részén, és én azt gondolom, hogy az elkötelezettség megvan, abból nem vagyok biztos, hogy azzal kormányzati tapasztalat hiány valóban rendelkeznek azzal az ismeretlel, hogy itt milyen típusú káosz alakult ki.
Erről mi már sokat beszéltünk, így van, a mértáblák kapcsán.
Igen, ugye, amit te nagyon szoktál szeretni, a pótlék pótlékának pótléka, így van, erről sokat beszélgettünk az elmúlt években. Na viszont itt kanyarodnék vissza hozzá, hogy abba viszont partnerek vagyunk, mi, a maga a konfederáció is, és az ágazatok is, hogy leüljünk erről beszélni, mert azt gondoljuk, hogy az új politikai hatalomgyakorlónak igenis van mit mondanunk arról, hogy tulajdonképpen hol van itt a probléma. Nem olyan egyszerű a dolog, hogy emelni kell. Én érzékelni vélem, ugye még nem meg se alakult a kormány. Egy olyan típusú választási kampány után vagyunk, ahol ugye nagyon jól kisakkozott politikai érdekből a Tiszapárt ilyen típusú nyilatkozatokat, meg programot konkrétan nem tett, de azért én azt gondolom, hogy érződik a szándék arra vonatkozóan, hogy egyfajta ilyen államigazgatási dolgozók megbecsülését, meg a nem csak az állami, a közszférában dolgozók megbecsülése ügyébe lépjen. Mi várjuk, hogy felálljon a struktúra és keressenek minket, meg mi is keresni fogjuk őket, ha lesz kit.
De hogy vannak olyan ágazatok, amik mondjuk kimaradtak a bérfejlesztésből a te eredeti szakmádhoz, hogyha most visszamegyünk, akkor ott bőven kereshetnénk olyan dolgozót, aki nem keres többet, mint 5 éve, vagy nem tudom, vagy ha igen, akkor azért, mert a garantált bérminimum emelkedett. Szóval, hogy igen, tényleg az érdekel, hogy látsz-e olyan szektort, ahol tényleg azt kéne mondani, amit egyébként annó mondjuk az orvosoknál nagyjából mondtak, hogy 40%, most 25%, mindegy, de hogy valami, szóval nem az, hogy jó, akkor most évente 5-tel, és legalább leírjuk ezt előre.
Ezt hadd ne én mondjam meg, nem akarom eltolni a kérdést, mindjárt válaszolok rá, de konkrétan azért nem én mondanám meg, mert ezt nálunk az ágazatok fogalmazzák meg, hogy kinél mi lehetséges. Amit viszont én tudok mondani konfederációs elnökként, és tudok képviselni is, hogy a garantált bérminimum kellene, hogy legyen az alap minden egyes bérrendszerbe, tehát az kellene, hogy legyen a nullapont, és annak a szorzóihoz kellene beállítani a bért, különböző bérrendszerek vannak, ez már önmagában előrelépést jelentene. A nagyon lemaradt ágazatoknál, tehát konkrétan levéltárakban is, ahol ugye én dolgoztam valamikor, és ez egyébként egy kiszámítható és tervezhető előrelépést jelentene azokban az ágazatokban is, mint az orvosoknál vagy a pedagógusoknál, ahol volt jelentős béremelés az elmúlt 1-2 évben.
Lassan a vége felé járunk. Van valami, amit szerintem nagyjából mindenkitől meg fogok kérdezni, legalábbis aki beül ide hosszabb beszélgetésre, hogy akkor, amikor megtörtént ez a kormányváltás, nem tudom, te voltál-e az utcán, de nyilván, ha nem voltál, akkor láttad, hogy Budapest utcái mi történt, és nekem, amikor azóta ezen a műsoron gondolkodom, akkor mindig eszembe jut, hogy na vajon azok, százezrek, én nem tudom mennyien, akik elképesztő politikai aktivitást mutattak egyébként, nem csak azon a napon, de hát aznap ott azért nagyon látszott, hogy mindennek örülnek, ami történik, szóval, hogy vajon közülük mennyien szakszervezeti tagok, felmerült ez benned, illetve, hogy azt a politikai aktivitást, amit az elmúlt hónapokban, de akár most már években is mutat a magyar társadalom, és például a fiatalok nem csak abban, hogy sokkal többen mentek el például szavazni, mint az a korábbi választásokon jellemző volt, szóval, hogy ez becsatornázható-e az érdekképviseletekbe szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokan voltak olyanok az utcán, akik különböző módon az elmúlt 16 évben kiálltak önmagukért, a közösségükért, és ezek között nagyon sokak voltak a szakszervezetisek. Tehát azt kell mondjam, hogy nem az egy éjszakának az örömünnepét kell becsatornázni az én felfogásom szerint, hanem annak a 16 évnek a küzdelmeit, tapasztalatait, amit a mi kollégáink, alapszerzeti titkáraink elsősorban a munkahelyeken végigcsináltak, arra lehet építeni, visszautalva az első kérdés. Egy olyan hatalomnak, aki nem csak a jog szerinti érdekegyeztetést, hanem a hozzáállást és a partnerséget is vállalja ennek kapcsán. És akkor... ezek a kollégák eddig is itt voltak, eddig is csinálták, és most is csinálni szeretnék, de egyőre nincs kihez fordulni, és ez nekünk baj. Nekünk nagyon fontos, hogy minél előbb legyen kormányzati struktúra, és abban a szent percben, ahogy a kormányzati struktúrán belül a jogszabályi keretek között partnerként fognak kezelni minket, ezekkel az energiákkal, de erre céloztam az előbb is, én azt gondolom, hogy igenis nagyon sokat hozzá tudunk tenni.
Én arra is gondoltam, ami nyilván nem a SZEF dolga, hanem a tagszervezeteké, hogy azok, akik most adott esetben azt érzik, hogy ők csináltak valamit, pultoztak, mit tudom én, bármit, és részt vállaltak valahogy a változásban, ami történik, ők most egy kicsit felszabadulnak. Hát ha én szakszervezet lennék, akkor biztosan most kezdenem én nekik hangosan mondani, hogy gyertek, mert amit eddig csináltatok, azt itt is lehet, mi nálunk is lehet lelkesedni. Erre is gondoltam.
Hát jöjjenek el május 1-én a Budapest Városháza téri SZEF majálisra, és beszélgessünk.
Elrontottad a következő kérdésemet, mert azt akartam kérdezni, mindahogy azt is megfogom ma mindenkitől, hogy ti hol fogtok majálisozni, de hát elmondtad, úgyhogy...
Hát igen.
És mi lesz a program?
A programot a programtervezők állítják össze, nem tudom. Ugye itt volt, biztos, hogy lesz ma még az adásban róla szó, lesz. Hogy itt azért egy közös majálisra került volna sor, ugyanúgy, mint tavaly és tavaly előtt a Közférás Szakszervezeti Szövetség, vagyis mi, és a legnagyobb magyar ipari szövetség a MASZ keretébe. Ennek én most ezzel nem rabolnám az időt. Ez nem miattunk, és nem a MASZ miatt nem valósult meg. És itt az utolsó percben kármentésként fiatal aktivistáink rakják össze a programot. Megnéztem a számítógépben, esküszöm, én ezt nem tudom elmondani, de legkésőbb hétfőre mindenki meg fogja találni, és a Városháza téren tud találkozni velünk és a tagszervezeteinkkel.
Tehát a kormányváltás az nem egy nagy közös, hanem sok külön majálist hozott.
Hát sajnos nem a kormányváltás hozta.
Meg Mészáros Lőrinc és a Városliget
igen,
ZRT.
Tehát, ugye jó, tehát igen, itt a Városliget ZRT-nek a hozzáállásával volt probléma. Probléma volt egyébként már az elmúlt két évben is, akkor sikerült kezelni sikeresen, most pedig nem sikerült kezelni sikeresen.
Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Szolidaritás. Szolidaritás.
Kovács László a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, munkavédelmi szakértő a vendég. Köszönöm szépen neked is, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
És azért beszélgetünk, mert kijöttek friss adatok a tavalyi munkahelyi balesetekről, de először még szeretnének valami másról kérdezni, mert hogy tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban hétfőn, kórházba kerültek dolgozók. Mondd el, légy szíves, hogy erről mit lehet tudni.
Ez egy viszonylag friss információ. Annyit tudunk róla, és ugye mi jelen vagyunk az SK Iváncsa, illetve Komáromi üzemében, hogy valóban volt egy tűz az egyik területen, és tájékozottunk erről, hiszen ott van bent nekünk kapcsolatunk, illetve kollégáink is. Három embert szállítottak, elkísértek tulajdonképpen vizsgálatokra sürgősséggel, és ők vérvizsgálat után, illetve vérgázvizsgálat után őket el is engedték, tehát szerencsére nem szenvedtek olyan károsodást, ami miatt benn kellett volna őket tartani. De nagyon fontos az, egyébként láttam ilyen interneten megjelenő híreket, hogy felszólítják a céget arra, hogy tartsa be a munkavédelmi szabályokat. Mi állandóan ezt tesszük, tehát ugye munkavédelmi képviselők is vannak a területen, és kulcsfontosságú, hogy tényleg bármilyen eset történik, azzal kapcsolatban akár a helyi munkavédelmi képviselő, akár a helyi szakszervezeti bizalmink tájékoztatást kapjon, és hogyha olyan eset van, ami miatt a hatóságot értesíteni kell, nyilván ezt a cég is megteszi, és hogyha van bármi olyan vonatkozása, amiben a szakszervezetnek közre kell működni, akkor ezt megtesszük, és folyamatosan javítani kell a munkabiztonságot a területen.
És akkor ilyenkor azt pontosan nektek is meg kell mondaniuk, hogy miért ütött ki az a tűz, ki volt a hibás, ha senki, akkor senki, mi lesz a következménye, hogy kerüljük el legközelebb.
Persze, hát az eset vizsgálata még folyamatban van, ezt az információt kaptam, tehát itt ugye nem lehet tudni ennek a tűznek a pontos kialakulási okát, de amint a hatósági vizsgálatok is lezajlanak, illetve a cég belső vizsgálata, akkor erről tájékoztatást kapunk. Az fontos vívmány, hogy ugye a munkavédelmi képviselőknek jogosítványa az, hogyha egy ilyen eset történik, akkor őket tájékoztassák erről is, akkor részt vehessenek a kivizsgálásban.
És akkor ilyenkor van egy, levonjuk a következtetést, és hogyha, tehát hogy megígérik nektek, hogy jó, hát akkor legközelebb ezt a hibát nem követjük el, mert nyilván ennek az lenne a lényege, hogy ilyenkor javuljon is a munkahelynek a biztonsága.
Igen, hát természetesen a legfontosabb az, hogy a jogszabályok szerint, amik remélhetőleg rendesen lefedik ezt a területet, megfelelően járjanak el, és tájékoztatást kérünk, illetve kapunk, akkor mi egy kicsit okosabbak leszünk ez ügyben. Nem nekünk kell, mint szakszervezetnek megígérniük a cég részéről, hogy nem lesz hasonló típusú dolog, de nagyon fontos az, hogy minden konzekvenciát levonjunk, illetve a cég is levonjon abba, hogy fejlesszük a helyi munkavédelmet.
Na és akkor térjünk rá a témára, ami miatt eredetileg meghívtunk téged, tavaly is több mint 20 000 munkahelyi balesetet regisztráltak, ezek a minisztériumnak egyébként a friss adatai, tehát konkrétan tegnap jöttek ki, hogyha így ránézek most erre a grafikomra, ami itt van előttem, akkor nagyjából azt tudom mondani, mivel 2021-ig látom, hogy lényegében ugyanaz minden évben.
Na, akkor nézzük egy kicsit részletesebben ezekben az adatokban, illetve az adatok mögé. Ugye jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztályához tartozó területnek az éves jelentését látjuk, ami azt jelenti, hogy azokat az adatokat látjuk itt a munkabaleseteknél összesítve, ahol legalább 3 napnál több ideig tartó munkaidő kiesés történt. Tehát itt az elmúlt 5 évet szokták mindig folytatólagosan bemutatni.
Én beverem a fejemet a mikrofonba, és kicsit émelygek, holnap nem jövök be, de holnap után már igen, akkor
az akkor nem ez nem fog be ebben a statisztikában szerepelni. Ez egy kaszkád rendszerű dolog, tehát az, hogy kinek milyen esete történik, azt a cég, ahol dolgozik, elismeri a munkabalesetnek, és a többi. Hogyha súlyos munkabalesetnek ismeri el, akkor rögtön értesíteni kell a hatóságot, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye itt az összes munkabaleseti szám az ilyen 20-21 000 között szokott alternálódni. Hát most 21.252 volt a 2025-ös évre tekintve, ez körülbelül 5%-os növekedést jelent a megelőző évhez, de lehet látni, hogy ez nagyságrendileg azonos. Ugye itt volt volt egy csöpp visszaesés, még az nem látszik a grafikonon a 2020-as években, ugye a Covid idején, de hát ott ugye rengeteg gazdasági leállás történt. A halálos munkabalesetek száma most ugye a tavalyi évhez képest 13%-os csökkenés mutat, és 65, tehát 65 halálos munkabaleset történt. Ez azért ugye pont 65-tel több annál, mint amit egyáltalán épésszel fel lehet fogni, mert ezek mind tragédiák, de lehet látni, hogy ez nem egy kiugró szám, és a csökkenés miatt sem lehet semmiképpen örömünk, mert tehát nyilván a számok javulása az öröm, de hát 65-tel ez így is több, mint a nulla. Tehát nagyon fontos.
Erről majd mindenképpen beszéljünk, de engem ez a stagnálás azért érdekel. Ha végignézzük, 21-ben is 21 ezer, 22-ben is 21 ezer, 23-ban 20 ezer valamennyi, 24-ben is 20 ezer valamennyi most, 25-ben meg 21 ezer valamennyi, 26-ban is majd 20 ezer valamennyi lesz. Ez akkor azt jelenti az én szememben, hogy tulajdonképpen, minthogyha a magyar állam, a munkaadók így közösen azt mondták volna, hogy ez így oké. Tehát, hogy ennyi lehet, nem? Mert ezek szerint javulás az nincsen. Vagyis azért talán 5 évebben már egy belátható idő, javíts ki, ha nem így van.
Azért érdemes egy kicsit a mélyére nézni ezeknek a számoknak, és ez a következő, tehát a fejezeteknek a következő alrészein megfigyelhető, hogy az, hogy egy cégnél hol történik jellemzően súlyosabb baleset vagy munkabaleset, az magyarázza meg ezt a dolgot. Tehát, hogyha egy kicsit belenézünk abba, hogy, és ez egy nagyon fontos dolog, ezt szerintem már elmondtam, de lehet, hogy éppen tavaly is, hogy minél inkább nagyobb cégnél dolgozik valaki, alapvetően annál biztonságosabbnak tartható. Mert hogy a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy ez a 65 halálos munkabaleset zöme 37 az 1 és 9 fő közötti foglalkoztatotti létszámban működő cégeknél van, aztán a 10 és 50 fő közötti cégeknél 12, 50-250 között megint 13, és utána 250 fő fölött 502 haláleset, és 500 vagy több munkavállaló foglalkoztatott cégeknél 1. Tehát ez azt jelenti, hogyha ezt nézzük, hogy ezek a számok...
Csak, bocsánat, csak hogy értsük, igen? Ő egyébként lehet, hogy infarktus kapott?
Nem, tehát jó, itt munkabalesetekről van szó, nem, azt el kell különíteni azt, hogy...
A munkahelyen történt, az nem ugyanaz, mint a...
Igen. Így van az, hogy most foglalkozás, tehát munkabalesetről beszélünk, hogy foglalkozási eredetű megbetegedésről, és ugye ezeket el lehet ismerni a cégnek, vagy el is kell, de bizonyos formákban ez nem mindig így történik meg. Na most ez egy nagyon fontos dolog, a látencia. Tehát azoknál a cégeknél is, akkor itt meg lehet nézni az ágazatonkénti bontást is. Ez nagyon fontos az elemzéseknél, de nyilván most nem egy ilyen rövid műsor kereteibe tartozik. De hát azért figyelembe kell venni az építőipart, a mezőgazdaságot, a gépgyártást, ezek mind olyan ágazati területek, ahol jellemzően sokkal nagyobb a halálos munkabalesetek aránya annál, mint amit az egyébként a normál súlyosságú enyhébb munkabalesetek esetének, tehát a szám arányánál látunk. Magyarán a nagy a látencia, és gondolhatjuk azt, hogy az építőiparban egy halálesetet az nagyon nehéz eltusolni, viszont a kisebb baleseteket azt mondják, hogy most valakinek eltört a keze az építkezésen, akkor azt mondják neki, hogy elképzelhet, ugye azt mondják neki, hogy te most otthon törted el a kezed, most ne lássunk téged egy hónapig, és akkor nem a mi statisztikánkat rontja, nem fogják elvenni a mi megbízásunkat, és a többi. Ezek nagyon előforduló esetek, hát ezt erről meg lehet kérdezni külön az építőipari kollégákat.
Ja, valahol még inkább előfordulhat, hogy becsincs jelentve adott esetben a dolgozó, tehát nyilván nehéz.
Így van, és ez a kisebb cégeknél jellemző.
Egy balesetét ott elszámolni, ha jól sincs, igen.
Így van, tehát egy nagyobb cégnél, ahol látjuk, hogy az összmunkabalesetek száma az egyrészt kevesebb is, másrészt a halálos, tehát a nagyon súlyos az sokkal kevesebb. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb cégek jobban odafigyelnek arra, komplett osztályok dolgoznak a munkavédelmi területek felügyeletén, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok sokkal kiterjedtebbek, meg hát ott mindenki be van jelentve, egy nagy multinál nincs az, hogy ott feketén foglalkoztatják jobb esetben, tehát egy kisebb cégnél ez azért mai Magyarországon még mindig nagyon gyakran megtörténik, innentől kezdve a cégnek sem érdeke az, hogy nagyon propagálják azt, hogy ott balesetek történnek, meg kiderül, hogy az illető akár be sem volt jelentve.
Az egyébként látszik a statisztikámból, hogy milyen ágazatokban történnek adott esetben nagyobb számban balesetek, és ezen belül a halálos balesetek?
Így van, ezeket tételesen bontásban közlik. Most a legfontosabb az, hogy az összes munkabaleset nagy része nyilván azokon a területeken történik, ahol az ipar is jellegzetesebben, vagy a szolgáltatás jellegzetesebben jelen van, de Budapestet kiemelném, Borsodabaújzemplén, Fejér, Győr-Moson, Sopron megye, illetve Pest megye, talán még Komárom-Esztergom, ahol az ipar ipar zöme, tehát hogyha megnézünk ilyen GDP térképeket Magyarországról, akkor ezek a területek, ahol jellemzőbben a GDP termelődik, tehát az ipar és a szolgáltatások ezeken a területeken kirívóbbak, és hát a halálos munkabalesetek ezzel arányosítva nemzetközi sztenderdek alapján ezt ki lehet számítani, és innen lehet visszakövetkeztetni arra, hogyha valahol bizonyos ágazatokban, és ugye kérdezted ezt is, hogy milyen ágazatokban fordul ez leginkább elő, akkor ott nem biztos, hogy egyes, tehát ilyen piramisszerű felépítéseket lehet látni, mondjuk az építőipar, amit már említettem, mert ott 16 halálos baleset történt a tavalyi év során, és a bejelentett balesetek száma ehhez képest sokkal-sokkal kevesebb, mint ami egyébként vélelmezhető, tehát innentől látszik az, hogy a látencia itt jelentős, tehát a feldolgozóipar, a gépipar, a kereskedelem, illetve a szállítás-raktározás, ezek mind-mind olyan területek, amik jellemzően munkabaleset dús területek. Itt most nem feltétlenül a nagyobb, súlyosabbakról kell beszélni, de a halálesetek számából következik, hogy a legveszélyesebb még most is a szállítás, raktározás, az építőipar és a mezőgazdaság, illetve a kereskedelem területe. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a VDS működési területén mondjuk a vegyipari üzemek vagy gyógyszergyárak ne lennének adott esetben veszélyesek, csak ott sokkal jobban kezelik ezeket a kockázatokat. Tehát felügyelnek rá, jobb az oktatás. Egyrészt azt látjuk, hogy a kisebb cégek, amik jellemzően nem szakszervezettel ellátott területek, pláne nem VDS területek, nagy részt vannak kisebb cégeink is természetesen. Hát ott azért a nagyobb cégeknél sokkal jobban figyelnek a dolgozók is saját magukra, illetve a cég is olyan hozzáállást tanúsít. A kisebb cégeknél pedig attól függ, hogy milyen az a cégkultúra. Hogyha nem megfelelő a cégvezetésnek a hozzáállása, akkor hiába magyarázzuk el azt az unalomig ismételt dolgot, hogy a munkavédelemben minden egyes 1 euró 2,2 szeresen térül meg, hogyha ők úgy gondolják, hogy versenyelőnyhöz jutnak azzal, hogy ők mondjuk silányabb egyéni védőeszközöket, nem megfelelő eszközöket használnak, akkor ezzel tévútra kerülnek, és a munkavédelmet nem veszik eléggé komolyan.
Azt egyébként meg lehet nagyon tételesen, konkrétan mondani, hogy akik meghalnak, azok miért halnak meg? Mert csak azért kérdezem, tehát hogy lenne akarat, meg akár adott esetben a kis cégeknél arra, hogy ez ne történjen meg, akkor vannak egyszerű válaszaink arra a kérdésre, hogy ezt hogyan lehet elkerülni. Ugye azért ezek, hála jó Istennek, nem olyan nagy számok, tehát azt gondolom, hogy amit te mondtál, hogy ezt a nulla közelébe kellene elmozdítani, hogy az nem egy lehetetlen küldetés feltétlenül.
Egyébként tényleg nem lenne lehetetlen küldetés, hogyha alapvető szabályokat betartanának a cégek, tehát hogyha most az építkezésre megint visszaugrunk, akkor ott elemzik, tehát minden egyes halálesetnél a hatóság részletesen, de nagyon olyan részletesen, hogy azt végigolvasni is egy hosszadalmas folyamat, megvizsgálják azt, hogy mik vezethettek oda. És nagyon érdekesek ezek az esettanulmányok, ezeket egyébként rendszeresen a hatóság közli, és a szakemberek képzésének a részét is képezi, amit nagyon hasznos vívmánynak tartok. Ezt folytatni kell a jövőben, sőt kiterjeszteni, mert hogy a tapasztalat alapján lehet látni, hogy mi az, amire különösen vigyázni kell, és akkor lehet látni az elemzéseknél, hogy sokszor banális oktatási hiányosságok, olyan dolgokra nem gondolnak, hogy le kell fedni egy aknát. Hogy szólni kell a műszakváltáskor, hogy a bocsánatot még nem szedtük le az áramot az adott ágról például, vagy hasonló. Tehát olyan alapvető dolog, amit valaki kívülről nézve azt mondja, hogy ez egy banális hiba, és sok esetben ezek vezetnek akár halálos kimenetelhez, vagy lezuhanás. Ugye sokszor van az, hogy egy tetőn dolgoznak, és nem kötik ki magukat, nem kapnak hozzá védőfelszerelést, vagy ha igen, nem használják, vagy nem megfelelő helyre kötik ki. Ez ugye nagyon problémás eset, holott mindannyian tudjuk, hogy egy korláton áthajolni, vagy egy vonatból kihajolni nem egy biztonságos dolog, de az emberek munkavégzés közben sokszor elfáradva, vagy nem odafigyelve, vagy próbálják gyorsítani a munkafolyamatot, ebből következik, hogy bizonyos biztonsági szabályokat áthágnak, és ugye tudjuk, hogy annak milyen következményei lehetnek.
Hogyha rendesen felkészültem volna erre a műsorra, akkor most itt a fejemben lenne, hogy Szlovákiában, meg Dániában, meg Németországban mennyi munkahelyi baleset volt, meg halálozást tavaly, és arányaiban ez hogyan viszonyul a magyar statisztikához, de ennyire nem készültem fel, te viszont itt vagy, úgyhogy meg tudod-e azt legalább általánosságban válaszolni, hogy ez a magyar statisztika, ez nemzetközi összehasonlításban ez mit tud?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert az, hogy Észak-Európa és Nyugat-Európa jellemzően jobb munkabaleseti statisztikák rendelkezik, a valóságban ez így is van. Viszont a számadatokban sok esetben, mivel a látencia más szintű, ezért még voltak olyan konferenciák néhány évvel ezelőtt, amikor a bolgár-román nemzetközi kollégákkal azon polemizáltunk.
Hát hogy igen, hogy milyen jók az adatok.
Tulajdonképpen jobbak az adataim bizonyos szempontból, mint a skandináv országoknál. Igaz, hogy ott egy kicsit nagyobb a felderítettség, meg a bejelentettség, tehát más a társadalmi hozzáállás. Én azt mondom, hogy a valóságot feltételezve azért a nyugat-európai közegbe, hogyha elmegy valaki mondjuk egy Brüsszelbe, vagy egy olyan területre, ami szintén egy főváros méretű régió, hát ott a útlezárások kompletten ki vannak táblázva, a dolgozókon, tehát az építőipari munkásokon sisak van, mindenhol ki vannak kötve, szép virító mellényük van. Hát ez Magyarországon azért sok építkezésnél nem így van, hogyha mindenki kicsit jobban körülnéz, akár a kisebb városokban is. Tehát eleve, hogyha azokat az alapszabályokat betartjuk, amiket a munkavédelmi törvény előír, vagy bármilyen más jogszabály, mert van egy pár, ami munkavédelemre vonatkozik, és megfelelő foglalkozási egészségügyi vizsgálatoknak vetik alá a dolgozókat, mert ez egy másik kérdés, nyilván ez az orvos szakmai kérdés, ez kevésbé munkavédelmi. Nagyon fontos, hogy nem csak abba lehet az embernek a munkavégzés közben károsodnia, hogy a munkabalesetekkel hogy jár, hanem akár egy vagy két nagyságrenddel több a foglalkozási eredetű megbetegedésnek a hatása, ami miatt mondjuk a statisztikák alapján is nagyon rosszul állunk Magyarországon, hiszen az EU egyik utolsó országa vagyunk, ahol a legtöbb szív- és érrendszeri betegség, rákos daganatos megbetegedés történik. Ezt azért nem lehet függetleníteni nyilván a munkahelyi munkavégzéstől adott esetben. Nyilván ennek az összefüggését ezt nagyon nehéz bizonyítani. De gondoljuk végig, hogy az ébren töltött időnk legalább felét, azt a munkahelyünkön töltjük el. Hát akkor gondolom, hogy bizonyos munkakörökben akár ideális lenne a VDS által sokszor hangoztatott foglalkozási ágakat áttekinteni, hogy a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj, ami ugye 2012 környékén került eltörlésre, hogy ezt valamilyen formában érvényesíteni azokra a dolgozókra, akik akár több bűszakos munkarendben dolgoznak, vagy veszélyeztetett környezetben dolgoznak. Tehát azért ez nem egészen olyan biztonságos világ, még mint amit a jogszabályok tükröznek.
És akkor egy félperces választ lehetőséget kapsz arra a bonyolult kérdésre, hogy itt van a statisztikában, hogy a munkavédelmi hatóságok mennyit intézkedtek. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy ők kevesen vannak, és helyre tudnak menni, stb. Stb. Én itt azért ezekből a határozat számokból, még akár a bírság, ez egy milliárd fölött van, de ez a mindenkire kiszabva, hogy itt azért lehet, hogy kétszer ekkora létszámban a munkavédelmi hatóság, ez kicsit eredményesebb lenne, nem?
Sőt, többszörös. Én azt mondom, hogy ha már lúd legyen kövér, én azt mondom, hogy ebben nagyon sok forrást kell investálni. Most az, hogy hogyan kerül ebbe a rendszerbe pénz, ezt meg kell oldani a kormányzatnak nyilván. Nekünk az állandó mondókánk is, ez nem egy kis dolog, hogy a munkavédelmi hatóságot is, a felügyeletet, azt olyan mértékben kéne apparátusában is és anyagi forrásaiban is megerősíteni, hogy a megelőzést figyelembe véve felhívják a figyelmet arra, hogy mit hogyan kellene jobban csinálni. Na most, hogyha kevés ezeknek az ellenőröknek a száma, akkor akár 50 évente fog eljutni egy céghez, ez irrealitás. Tehát, hogyha nem veszik észre a munkáltatók azt, hogy nekik mennyire mindent be kéne tartani, akkor segítsük őket, és hogyha szükség van rá, mondjuk egy nagyobb cég esetében, akkor a bírságok mértéke és rendszeressége olyan legyen, hogy ez fájjon nekik. A kis céget gyakran nagy bírsággal lehet sújtani, és akkor ők abban akár csődbe is mehetnek, egy nagy cég nem fog ettől csődbe menni. Én azt mondom, hogy erre mindenképpen oda kell figyelni.
Kovács László, a VDS alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Szolidaritás.
És majális ajánló rovatunk következik. Paldagi Gyula, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke van itt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A témák pedig az, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség végül nem a Ligetben, de mégiscsak készül az idei majálisra. Van 6 percünk ezt megbeszélni, hogy végül is miért nem sikerült dűlőre jutni itt a Városliget ZRT-vel. Ugye itt egymással ellentmondó állítások vannak, mikor kérték a területet, most már adnák, de most már nem kérjük. Szóval, hogy alakult az úgy, hogy hát egy nagyon-nagyon sok éves hagyomány az végeredményben meg szakad most ebben az évben, hogy nem a Városligetben lesz a majális.
Én területfoglalási kérdésként tűnhet föl ez, de igazából szerintem itt egy koncepció van mögötte. Évek óta problémánk volt az, hogy mindig utolsó pillanatban, utolsó hétben, utolsó két hétben kaptuk meg a lehetőséget arra, hogy használjuk a Városligetnek a területét. Nyilván akkor már nem lehet érzelmes programot szervezni előtte mondjuk 3 héttel, minden más normális helyen azért fél évvel előre metekre vannak kötve, és az idei évre pedig pont úgy alakult, véletlenül talán, hogy az Indamédia szervez két rendezvényt, ilyen fizetős rendezvényt a Városligetbe, és minden területet elfoglalnak, ahol rendezvényt lehet csinálni, ezért mi kiszorultunk belőle. De nem adjuk föl, tehát nem adtuk föl, nem szorul, olyan messze nem kerültünk, hogy a Városligeti Fasorba fogjuk megcsinálni a rendezvényünket. Ugyanúgy lesz a kőnél, az emlékkőnél, a Városliget sarkában koszorúzás, és a Városligeti Fasorba a székházunk előtt vagy egy utcabát fogunk csinálni, zenés fellépőkkel, gyerekprogramokkal, beszélgetésekkel, meghívott vendégekkel. Egy egész napos programot készítünk elő.
A kérdés az, hogy amikor a főpolgármester is Facebook posztolt erről, meg hát amennyire tudom, itt a Városliget ZRT-vel fel is vették a kapcsolatot, ők utána azt mondták, hogy akkor mégis lehet jönni, vagy legyen egy bejárás, szóval, hogy én úgy értettem akkor, hogy erre lehet, hogy lesz mégiscsak valami megoldás, hogy ez a Városligetben történhessen meg, ez végül is miért nem valósul meg?
Igen, hát nagyon köszönjük a főpolgármester úrnak a közbenjárását, és örülünk, hogy foglalkozik ilyen szinten is, foglalkozik a szakszervezetekkel, meg a munkavállalókkal. Ez így helyes, azt kell, hogy mondjam. Most hétfőre ígértek lehetőséget, hogy megnézzük azt a területet, amit majd esetleg majd le tudunk foglalni a Városliget, az IGE ZRT kollégái. Hát ugye hétfőn megnézzük, akkor ma tudtunk volna ott helyet foglalni. Nagyon szűkös már az idő, tehát nem akartuk azt, ezt a mostani rendezvényt itt a Városligeti Fasorban már elkezdtük szervezni. Nem akartuk már az egészet átmozgatni, mert akkor még jobban szétesett volna a rendezvény. Attól féltünk, most úgy gondoljuk, hogy ezt az utcavárt nem fogjuk tudni színvonalasan rendezni. Nem a Ligetben, de a Liget mellett.
És akkor beszélgessünk egy kicsit ennek a fontosságáról, meg hogy be tudnak-e vonni ebbe elég embert. Nyilván a Városligetbe eleve nagyon-nagyon sokan mennek egy tavaszi napon, pláne egy ünnepnapon, egy munkaszüneti napon, tehát május 1-én mindenki hozzá van ahhoz szokva, hogy oda megy, és ha már oda megy, akkor könnyű bevonódni, meg találkozni a szakszervezetek programjaival. Azért ez sokkal nehezebb a Városligeti Fasorban megvalósítani, vagy nem?
Valamelyest nehezebb biztos, és most az emberek, akik ott ennek csalódni fognak, ugye, mert pénzes fizetős rendezvények lesznek a Ligetben, és a szokásos húsli hangulat is elmaradt, tehát ez az pedig a csónakázó tagon lesz, hát a műjégpálya gödrében lesz, tehát más lesz most a május, mint ahogy az elmúlt években szokott, tehát aki csak rutinból közlekedik a városból, vagy rutinból indul el, az lehet, hogy csalódni fog. Mi próbáljuk ezt minden fórumon hirdetni, hogy ne oda menjenek, vagy oda is mehetnek nyugodtan percet, de azért látogassanak el hozzánk a Fasorba, nem vagyunk messze.
És akkor egy picit még beszélgessünk arról, hogy ennek az egésznek hát a május 1-jének, meg a majálisoknak a jövője, az ugye azért a Városligetben lesz. Nem, mint hogyha minden létező hagyományhoz ragaszkodnék, de azért ezt az ember úgy megszokta.
Ez egy olyan hagyomány, amit nehéz elengedni, tehát mi is szeretnénk jövőre visszakerülni. Én ezt már egyeztettem a Liget ZRT kollégájól is, de szeretnénk, hogyha ez a jövő év az már idén eldőlne. Tehát már ősszel tudnánk azt, hogy akkor a május 1 az rendben van, akkor van ott helyünk, akkor tudunk oda szervezni, és megfelelő formában tudunk a dolgozóknak, a kilátogatóknak felajánlani, ami tényleg sok embert vonz.
És akkor a kérdés még az, egy nagyon picit még mondja el még egyszer, hogy mi lesz a program egészen pontosan, meg hánytól hányig, mert pláne most, talán nem függetlenül ettől a viszonylagos jó hangulattól, ami még mindig uralkodik a városban, hát ha sokan akarnának kimenni a majálisra.
Jó, tehát 10 órakor kezdődik, van egy emlékkő az Ajtósi és a Dózsa György sarkán a Ligetben, ezt nagyon viszonylag kevesen ismerik, az első május 1-jének az emlékére, itt szokott lenni egy ilyen kis létszámú beszéd és koszorúzás, és innen átmegyünk, átvonulunk a Városligeti Fasorba, és itt a 46-48-as szám előtt föl lesz állítva egy nagy színpad, itt DJ-k, különböző koncertek, táncház, világzene, és én abban bízok, most nem akarom még elkiabálni, de bízom benne, hogy egy igazán nagy nevű fellépőt is tudunk majd elhívni, meghívni a rendezvényünkre. és a másik része pedig a szakmai rész, ezért ez a május 1-ét mi szeretnénk a saját kampányunkra felfűzni, tehát mit kívánunk a következő kormánytól a dolgozók 10 pontja, erről fogunk még beszélgetni, és lesznek neves meghívott vendégeink is. Már aki elfogadta és el fog jönni, az a Budapest főpolgármestere Karácsony Gergő, és bízom benne, sikerül valakit elhívni a Tiszapártból is, aki elmondaná, hogy az ő elképzelésük micsoda, és hogyan illeszkedik majd a következő kormány tervébe vagy politikájába a munkavállalóknak a helyzete. Hogyha ezt sikerülne, hogy erről tudnánk beszélgetni, szerintem az nagyon szuper lenne.
Pallagi Gyula, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm, viszont hallásra.
És köszönöm szépen Vikár Annának is a kiváló szerkesztést, Horváth Ádám kollégámnak a technikusi segítséget, Lehocki Médiumnak a telefonok kezelését, önöknek pedig a figyelmet, és azt is, hogyha az adójuk 1%-ával bennünket támogatnak, a Szabadsávért alapítványnak ezt föl lehet ajánlani a NAV oldalán, és hát így utólag ezt is nagyon szépen köszönöm a kollégáim nevében is, hogy az elmúlt hónapban a támogatásaikkal lehetővé tették, hogy a klubra jó, és így aztán ez a műsor is a következő fél évben is létezhessen és szólhasson. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hírek jönnek, minden jót!
Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.